Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Istenünk szent és örök igéjét, melyet a mai vasárnapon igehirdetés alapjául kijelöltek, megírva találjuk János evangéliumának 9. fejezetében, a 24. verstől a következőképpen. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki: dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle: mit tett veled, hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt: megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták: te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik: ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idő óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így felelt neki: te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt: ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki: látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt: hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Az imént felolvasott igeszakasz, az csak egy töredék abból a történetből, ami valójában teljes egészében leírja Jézus egyik csodáját, mégpedig gyógyítási csodáját, hogy a vakon született embert hogyan gyógyítja meg. Ha kinyitjuk majd a Bibliánkat, és otthon végigolvassuk elejétől fogva ezt a szakaszt, és megnézzük ezt a történetet, akkor valójában értjük is azt, hogy valójában ez az igeszakasz önmagában nem szorul magyarázatra, hiszen minden egyes szereplő, minden egyes mozzanat teljes egészében világossá válik előttünk, hogy kinek milyen volt a lelkülete, ki mit gondolt, ki hogyan élte meg ennek a vakon születettnek a meggyógyítását. Mégis ebben a mai igehirdetésben három fontos dologra szeretném felhívni a testvérek figyelmét, ami ebből az igéből, a második részből, amit felolvastam, és kitűnik, amikor azt mondja ez az ember: vak voltam, most látok, aztán amikor, ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudna tenni. És a harmadik nagyon fontos dolog, ami a végén hangzik el: hiszem, Uram. Jézus meggyógyít egy születése óta vakembert, akit aztán a farizeusokhoz visznek később, azért, mert Jézus szombati napon gyógyított, ami akkor tilos volt. És a farizeusok számon kérik ezt a gyógyult embert, hogy mi is történt veled. és talán szabad így mondani, de ez az ember annyira boldog volt, és annyira bízott már akkor Jézusban, hogy volt benne egy naív gondolkodás, és bizonyságot tesz az ő hitéről, a gyógyulásáról egy farizeus csoport előtt, és elmondja, hogy mi történik vele. És még meg is kérdezi tőlük, hogy hát ti nem akartok ebben az emberben bízni? És ez az ember mondhatni, vallást tesz Jézus mellett, a csodás gyógyulás mellett. És ennek az embernek, aki mind rabságból, tudatlanságból kigyógyult, ellentétei, a szülei, a szomszédai és a farizeusok, akik megmondták, hogy ez így nem történhet meg. És tudatlanságukban, lelki vakságukban maradnak. Mert testvérek, nagy igazság, hogy senki sem vakabb annál, mint aki nem akar látni. És sajnos ez a mostani világunkra is jellemző, mert talán az egyik legnagyobb nyomorúsága az emberiségnek, hogy akár a médián keresztül is sajnos ezt halljuk, de a világban is ezt látjuk, hogy az emberek tudatosan és szándékosan összemossák a jót és a rosszat. A világosat és a sötétséget, az igazat és a hamisat, a tisztát és a tisztátalant. De valaki azt gondolná, hogy ez csak a mikorunkra jellemző, akkor nagyon téved, mert ha 2000 évvel ezelőttre visszamegyünk, akkor Jézus korára ugyanez volt jellemző. A történelmi események is ezt bizonyították. Mindig minden elnyomó hatalomra jellemző volt az igazság elferdítése, a hamisság és a hazugság dicsőítése. Elvetették a jót, megtagadták azt, ami Isten szerint való, és sajnos megtévesztették az embereket. Mindig mindenkorban veszélyes volt a hatalom számára az, hogyha valakit láttak tisztán, világosan gondolkodni, és erkölcsi kérdésekben is jól dönteni. És ez a kérdés mindig is foglalkoztatja és ma is az embereket, hogy hogyan tudom megmondani, hogy mi a valóság, hogy mi az igazság, hogyan tudok különbséget tenni igaz és jó, vagy igaz és hamis, jó és rossz, tiszta és tisztátalan között. Mert nagy kérdések ezek. De a létezés értelme és célja még most is sokakat foglalkoztat. És ez igaz most a mi országunkra nézve is, hiszen sokan felteszik a kérdést, hogy mi a valóság, mi az igazság, hogyan kell erkölcsi kérdésekben jól helyt állnom, foglalnom. És egyre elképesztőbb méreteket és mélységeket ölt az emberek szívében a pánik, a félelem és a kilátástalanság. És vajon más volt ez Jézus korában? Nem, kedves testvérek, ugyanez volt akkor is. Csak talán még embertelenebb és még sötétebb világ volt az, mint manapság. Mert aki nem volt gazdag, aki nem volt fiatal, nem volt egészséges, aki nem volt szabad, az semmi jóra nem számíthatott. Hiszen még a fiatal, a gazdag és egészséges ember élete is sokszor veszélybe került, hiszen bármikor foglyul ejthették az embereket, és elvihették rabszolgának. És ezen kívül még sok egyéb veszély is fenyegette őket. És a történetből, a vakon született meggyógyításának történetéből is kiderül, hogy ez az ember születésétől fogva vak volt. Önmagában már ez nagy nyomorúságot jelentett, hiszen nem tudott dolgozni, nem tudta a családját eltartani, nem tudott a szüleinek pénzt vinni, akár élelmet juttatni az asztalra. Soha nem ismerte a normális létet. Nem tudjuk pontosan, de valószínű, hogy a szülők nem voltak jó anyagi helyzetben, és amikor cseperedett már ez az ember, akkor kiültették koldulni. Gondolták, hogy úgy is vak, legalább valamit kap, és abból talán a napi betevőt meg tudjuk keresni. És nem is volt valójában más lehetősége, mint koldulni kint az utcán, hiszen dolgozni nem tudott. És testvérek, ha belegondolunk, ma is sok ilyen nyomorúság van. De ott és akkor, és sokszor ma is, csak is a csodák segíthettek. Ma pedig már nagyon sokan kimondják, hogy csodák nincsenek. A Biblia pedig azt mondja, hogy igenis vannak. És az már önmagában csoda volt, hogy Jézus arra ment, hogy megállt emellett az ember mellett, mert Jézus tudta, hogy neki küldetése van ehhez az emberhez, aki ott koldul az út szélén, és tudta, hogy oda kell hozzá menni. Az meg egy másik csoda, hogy megáll mellette, és a kérdésre, amit jogosan tettek fel, hogy ki vétkezett, a szülei vagy ő maga, Jézus egy megdöbbentő választ ad, hogy egyik sem. És azt nem gondolták végig, hogy hogyan vétkezhet egy magzat, egy meg sem született ember, de hát néha az emberek tesznek fel ilyen kérdést. Mert az ószövetségi felfogás szerint minden súlyos betegség vagy testi nyomorúság mögött a család vagy az egyén vétke állt. És az Isten azt gondolták, hogy így bünteti meg az embert. És ezért született vakon ez az ember, mert valaki vétkezett a családban. De hát nyilvánvaló, hogy egy csecsemő nem vétkezhetett, úgyhogy annak ez legyen a következménye. És mit válaszol Jézus? Azt mondja, hogy egyik sem. Sem ő, mert ő nem tehette, sem a szülők, hanem azért történt mindez, hogy nyilvánvalókká legyenek az Isten tettei és dolgai. Jézus már is elkezd ott is szolgálni, amiért valóságosan eljött erre a világba, hogy a süketek halljanak, a vakok lássanak, a sánták járjanak, és az Isten országáról szóló örömhír az evangélium hirdetve legyen. És miután visszaadta a vakon születettnek a fizikai látását, már csak egy dolgot kérdez tőle Jézus, ami a legfontosabb ebben a történetben, hiszel-e az ember fiában? És ez egy messiási minőségjelző volt. Az Úr szolgája, az Isten fia, az ember fia, az Úr szenvedő szolgája, sok ilyen jelző volt Jézus neve mellett, és az egyik az ember fia volt. Ki az Uram, kérdezi ez a meggyógyult ember, hogy higgyek benne. És itt mondja Jézus azt, amit nagyon kevésszer mondott, talán kétszer, vagy háromszor, de többször nem, hogy látod őt, és ő az, aki veled beszél. Egyértelműen, nyíltan megmondja, hogy én vagyok az Isten fia, a Messiás, akit az Isten küldött. Erre pedig ezt mondta a vakon született, hiszek, Uram, és leborulva imádta Jézust. De most nézzük meg sorban, hogy mi is derül ki ebből a rövid kis mondatból, amit válaszként ez az ember adott. Az első, hogy Jézus azért jött, hogy ez az ember a fizikai látását visszakapja. És ez egyértelműen a Messiásra jellemző csoda. Senki más nem tudott ilyen csodát tenni. Igaz, hogy Izraelben is voltak azért gyógyítók, és egy-két csodát azért képesek voltak tenni, de olyat, amit Jézus megtett, hogy egy születésétől fogva vakon élő embert meggyógyítsanak, olyat nem. Ismerték az írásokat, és tudták, hogy amikor eljön a Messiás, hihetetlen dolgok történnek majd. És ott voltak az emberek, ott voltak az írástudók, a farizeusok, és nem hittek a Messiásban. És ki is mondják, hogy amikor ilyenek történnek, elmennek Jézus mellől. Amellől a Jézus mellől, aki csodát tett. Mondták ugyan, hogy hihetetlen dolgokat láttunk ma, mégis onnan mennek. Jézus tehát azért jött, hogy ez az ember visszakapja a fizikai látását, mert Jézus látást teremt. És ha valakinél testi gyógyulás történik, akár hívő emberen, akár nem hívőnél, imádság nyomán, azt tegyük hozzá, ott valójában mindig teremtés történik. Mert csak Jézus tudja ezt megtenni. Jézus tud teremteni. Gyógyulást teremteni. De Jézus szolgálatának az alapcélja az volt, hogy helyreállítsa azt, amit a bűn megrontott, tönkretett, elvett tőlünk. Így adhat Jézus ma is egészséget betegség helyére, így teremthet egészséget egy nem egészséges testbe, ha ez az ő akarata. Így gyógyíthat meg tönkrement emberi kapcsolatokat, teremthet újjá olyan konfliktusokat, amik házastársak vagy emberi emberek között alakulnak ki, így újíthat meg lelkileg vak életeket. Így tud nekünk is segíteni, ha bármilyen kérdésben segítségre szorulunk, amiben talán elakadunk. És kedves testvérek, nagyon fontos az, hogy amikor imádkozunk egy ilyen esetért, még ha név szerint nem is ismerjük őket, akkor ott mindig történhet csoda. Úgy imádkozzunk mi is a másik emberért, akár gyógyulásért, akár konfliktusok rendeződéséért, hogy hittel menjünk Jézus elé, hogy imádság nyomán történhet csoda. Mert Jézus így segíthet, akár az iskolai tanulmányokban, házassági kérdésekben, magányosságunkban, vagy előtörő indulatainkban, mert az ő segítségével bármi helyreállhat. Így tud segíteni anyagi kérdéseinkben is, ami sokszor talán rányomja az életünkre a bélyegét. Mert valójában Jézus tud teremtve gyógyítani újra és újra. És aztán a második fontos dolog, hogy Jézus azért jött, hogy ennek a vaknak ne csak fizikai látása, hanem lelki látása is legyen. Hogy aztán segítsen eligazodni neki az élet dolgaiban. Hiszen addig nem volt látása, nem látott fizikailag, ott ült az út szélén, azt se tudta, hogy az utca hogy néz ki, hogy néznek ki az emberek, hogy néznek ki a szülei, hogy néznek ki a házak, amiben élnek. Nem látott, nem tudott eligazodni az élet dolgaiban. Lehet, hogy volt olyan nap is, amikor nem tudott enni sem. Aztán egyszerre visszakapja a látását, és lát olyasmit, amit addig sosem. El kellett igazodni a társadalmi viszonyok között. És mindenről szinte semmit nem tudott addig, mert a látás sokakat megnyomorít a mai jelenvaló világban is. Hiába van nekünk testvérek fizikai látásunk, de lehet, hogy sokszor nem vesszük észre az Isten útmutatását, az Isten vezetését, vagy hogy éppen mit akar nekünk mondani. Teljesen vak volt a fizikai látása, és az Isten dolgaira nézve is vak volt. És ez volt az ő igazi baja. Ez minden ember igazi baja. Mert az ördög mindig a lelki látásunkat akarja megnyomorítani, és megvakítani, és elvenni. Felismerte és megismerte Jézust ez az ember, és ezért a legtöbbet kapta, amit ember kaphat a világon. Kapott lelki látást, kapott fizikai látást, és ezek után képes volt eligazodni az élet dolgaiban. És olyan sokan vannak a mai világunkban is, körülöttünk is, hogy látnak fizikailag, de nincs lelki látásuk. És egyáltalán nem tudnak eligazodni a világ dolgaiban, erkölcsi kérdésekben. Egyáltalán nem tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem tudnak különbséget tenni világosság és sötétség dolgai között, mert a teljes látás hiánya jellemzi őket. És ugye azért eddig most részben Jézus koráról beszéltem, de van természetesen egyezés a mai korral. Igaz, hogy akkor még nem voltak technikai találmányok, nem volt fejlett az élet, viszont mi már olyan fejlett technikában élünk, ahol még a médiából is és a világban mindenhonnan olyan sok mindent látunk és hallunk, ami talán félrevezet bennünket. És testvérek, ez a jövőben sem lesz másképp. Ezért gyűlöli mindig a mindenkori hatalom azokat, akiknek van világos látása. A világban a keresztényeket nem szívlelik. Mert ha valaki igazán hívő és keresztény, az mindig látni fog, mert annak az Isten ad egy olyan látást és eligazodást az élet dolgaiban, amivel különbséget tud tenni jó és rossz között. És abban a pillanatban, hogy valaki hitre jut, minden a helyére kerül. Mindent Isten szerint fog már látni. És ez a baj, hogy sokszor az emberek a rosszat is jónak mondják. A világosat világosnak, és kedves testvérek, Jézus ezt akarja megváltoztatni. Azt mondták ott a farizeusok, hogy ha Jézust elkezdik követni, hát akkor mi elveszítjük a hatalmunkat. Mert tudták, hogy ha Jézust tömegek kezdik el követni, akkor az ő hatalmuk meginog. Nem tudnak már parancsolni az embereknek, nem tudnak rájuk hatni. Ki lesz akkor, akin uralkodni tudunk? Mindig ettől féltek. És ma is ettől fél minden hatalom. Ezért minden emberen és minden országon csak is Jézus Krisztus egyedül az Úr. És csak is a lélek nyitogató Isten az, akire figyelhetünk. Nincs más megoldás. Ha minél többen eljutnak a lelki látásra, annál nagyobb tömegek fogják látni az Isten igazságát és valóságát. És ahogyan ez a vakon született, azt mondja később a hatalmasoknak, a hatalom emberének, hogy ti is követni akarjátok Jézust. Naív módon megkérdezi tőlük, mert ő már hitt és bízott, és azt hitte, hogy ezek az emberek is el akarnak jutni erre a hitre és látásra, de ők nem akartak. Eszük ágában nem volt Jézust követni, és Jézus tanítására figyelni. Mert csak az lát jól, akinek Jézus nyitja fel a szemét személyesen. És utána már el fog igazodni az erkölcsi kérdésekben, hatalmi kérdésekben, anyagi kérdésekben, mert teljes lelki látást kap Jézustól. Ezért gyűlölték Jézust, mert sokak szemét, lelki szemét megnyitotta. És ezért gyűlölik ma is sokan a keresztényeket, mert Jézusra figyelve haladnak az életükben, és látják az igazságot. Látnak világosan, és mindent. Ezért mondják újra és újra, hogy inkább maradjon a hívő ember a templom falain belül a hitével. De nem, testvérek, a hitünket tovább kell adnunk. Bizonyságot kell tennünk, ahogyan ez az ember is nem félt a hatalomtól, hanem Jézusról bizonyságot tett. Azért jött Jézus, hogy ezen a vakon született emberen nyilvánvalóan segítsen, és megmutassa az Isten csodáját. Jézus azért is jött, hogy a farizeusok vakságát is megmutassa. Rávilágít arra, hogy vakságban élnek, de mégsem ébrednek fel. És Jézus azt mondja, azért vagytok vakok, mert ilyet csak lelkileg vakember mond. Aki nem látja a bűnét, az vak. Aki nem akar látni, annak az lesz az élet következménye, hogy vakságban marad. Nagyon fontos kérdés ez mindannyiunk számára, hogy akarunk-e látni. Lelkileg. Akarunk-e látni. Örömmel vesszük, amikor az Isten rámutat valamilyen hibánkra az életünkben, vagy amikor olvassuk a Szentírást, vagy hallunk egy ige hirdetést, és feljön a szívünkben, hogy most igen, el kell számolnom az Isten előtt. Sok mindenen föl lehet háborodni, lehet legyinteni, de amikor eltalál egy ige, az Isten szava, akkor igenis oda kell menni a kereszthez, és elmondani a bűnünket. Menekülhetünk mi az Isten elől, de úton akar érni bennünket. És akárhogy akarjuk elhessegetni, amit nem akarunk hallani, de amikor szíven üt az Isten szava, ott nincs mese, meg kell állni. Azt mondja Jézus, hogy aki nem akarja az ő bűnbocsátó szeretetét elfogadni, az vak marad. Ezért mondja, hogy a mi szemeinket is fel akarja nyitni. Nem csak a fizikait, hanem a lelkit is. Az a nagyszerű, hogy a lelkileg látó ember tudja már, hogy van bocsánat a bűneire. Hiszen naponta bűnbocsánatból tudunk élni. Ebből élünk ma mi is. Az Isten bűnbocsátó kegyelméből? Mikor van az, amikor talán leülünk, szíven talál bennünket egy-egy gondolat, hogy igen, vétkeztem, és elkezdek sírni a bűneim felett? Megbánjuk talán, amit a társunkkal, férjünkkel, feleségünkkel, gyerekünkkel tettünk vagy mondtunk? Vagy amikor ránk nehezítette Isten utoljára, hogy nem teljesítettünk egy-egy feladatot, vagy szolgálatot, amit elvárt tőlünk? ne meneküljünk az Isten elől. Tudjunk megállni előtte, tudjuk elmondani, amit vétettünk és mulasztottunk. Mert testvérek, van szabadító Istenünk, akihez bármikor mehetünk. És ha mi hisszük és megvalljuk, akkor olyan életet tudunk élni, amire az Isten elhívott. És akkor általunk is nyilvánvalóvá lesz mások számára az Isten dicsősége. Ilyen emberek vagyunk, mert Jézus ezt akarja bennünk is elvégezni. Megérint, akár mint egy másik vakot újra és újra, és kezdünk látni tisztán, világosan mindent. Hagyjuk, hogy az Isten megérintse a mi szívünket és az életünket. Hagyjuk, hogy bennünket is vezessen úgy, hogy mi is aztán másokat tudjunk az Istenhez elvezetni. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te vagy a világ világossága, és te vagy a mi világosságunk a szívünkben is. Köszönjük, hogy aki veled jár, az nem járhat a sötétségben, hanem te világosságot támasztasz a szívében. Köszönjük, hogy meggyőzöd az értelmét, megvilágosítod a lelkét, és tőled való igazi lelki látást adsz ajándékba. Cselekedd meg ma velünk is ezt a látást, mert ez a legnagyobb ajándék, ami emberrel történhet. Urunk, látunk, és add, hogy mindig újra lássunk. Amen.